A következtetések megerősítik a más forrásokból, régészeti maradványokból és írott szövegekből ismert tényeket, ugyanis ebben az időben számos város leégett, valamint súlyos aszály és éhínség volt a Közel-Keleten és Egyiptomban is. Majd szerintem fogunk is erről mondani valamit az átvezetéskor. Egy következő hírem talán ismerős lehet, nem olyan rég beszéltünk arról, hogy egy 10 éves német gyermek a nagymamája padlásán játszadozva, ugye talált egy ilyen porosodó múmiát is, illetve szarkofágot és egyéb dolgokat. Sejtették már akkor is az édesapja ennek a kisgyermeknek, hogy valószínűleg a szarkofág, illetve az egyéb tárgyak hamisítványok, de hát a múmiáról ő azt vallotta, hogy az az igazi, és hogy az édesapja által kerülhetett ebben a német kisvárosba. Elvitte egyébként az édesapa Berlinbe ezt a múmiát, hogy szakemberekkel vizsgáltassa meg a testet. Hát a Berlin Régészeti Intézetnek a munkatársai igazából megállapították, hogy a múmiának a nagy része műanyagból készült. És valójában egy olyan csontváz, amelynek valószínűleg az orvos növendékek is használnak, tudod, az, amit így kiállítanak, és akkor ezen nézegetik a csontokat. És ahogy a vászontakecsek, amivel be volt borítva, ezt pedig a 20. században készítették, úgyhogy jó, kiakadtunk múltkor, hogy tudod, hogy nem bírjuk ezt, amikor a egyiptomi dolgok átkerülnek más országokba és hasonlók, de ezek szerint nem kell aggódnunk. Szétlésünk. Ez miatt az egy múmia miatt nem. CT-t és röntgensugarakat is bevetettek ennek a múmiának a vizsgálatakor, és az volt a furcsa, hogy nem tudták igazából megállapítani, hogy a csontok valódiak-e, mert hogy valamilyen fémes anyag is volt, úgyhogy nem tudtak további vizsgálatokat csinálni, nehogy tönkretegye a gépeket. De az kiderült, hogy egyébként a koponya igazi, és hogy egy női volt, és a hatóságok is...
csavarok vannak.
Bizony, mindegy krimi lesz ebből, figyelj. A hatóságok is közbeléptek, a rendőrség pedig orvos szakértőket kért fel az eset tisztázására. Kiderült, hogy a csontváz nem igazi, bár a koponya ugye valódi, csontváz pedig műanyagból készült, amit fémes anyaggal fújtak be, ezért volt az, hogy nem tudták normálisan megvizsgálni ugye ezekkel a gépekkel. A koponyáról még annyit, hogy ezen a koponyán több vágást is találtak, azonosítottak, úgyhogy elég érdekes most már magának a koponya esete, magának a koponyának az esete engem például jobban érdekel, mint az egész múmiáé, meg hogy ez hogy sikerült, vajon ki lehetett ez a nő, és hogy került erre a múmiába, becsomagolva. Tehát érdekes. Lehet, hogy még további hírekkel is tudok majd erről szolgálni pár hónap múlva, de most úgy örülök, hogy ezt megtaláltam. Na jó, és még egy hír gyorsan. Kullancs nyomait fedezték fel egy kutyamúmián, francia kutatók egyiptomi ásatásaikon. Ez az első régészeti bizonyíték az állatok bőrébe, szőrébe kapaszkodó élősködők az úgynevezett ektoparaziták korábbi létezésére. Milyen dolgokat tanulunk, Franci,
figyelj. Elképesztő, mindig bővül a tudásunk.
Ugye? Francia régészek a 2010-2012-es Eldeir melletti ásatásokon tanulmányozták mumifikált kutyák százait, ez is érdekes, több száz kutyamúmia, amikor a paraziták fertőzte kiskutyára akadtak. Az állatok bőrön élősködő parazitákról és az általuk terjesztett betegségeikről már ókori görög és római szerzők is beszámoltak, de a régészeti leletek máig nem bizonyították ezeknek a létét is. Kutyák élősködőiről tesz említés többek között ugye Homérosz, Arisztotelész, az idősebb Plinius és egy hiénaszerű állat, időszámításunk előtt 15. századi egyiptomi síról látható festményén tűnik fel valószínűleg az első ismert kullancs ábrázolás. A kullancsos kutyus múmiáját egy időszámításunk előtt 3. század végén épült római erőd körüli sírok egyikében fedezték fel. A fertőzött állat múmiáján 61 barna kullancs maradt fent, amelyek a jobb fülében bújtak meg.
Istenem.
Nagyon vagy szomorú. Ugyanennek a kiskutyának a szőrében kullancs légy maradványait is felfedezték, ám a kutatók szerint a fiatal állatot a kullancsok által terjesztett, vörös vérsejtjeit elpusztító, halálos babézia ölte meg. Igen, ilyeneket kiterítettek. Ez az eldeiri ásatások kutyamúmiái minden bizonnyal, egy ugye sakálfejű egyiptomi istennek, Anubisnak tett áldozati ajándékok voltak, mert valami 400 múmiát találtak itt, ilyen kutyamúmiát, nagyon érdekes. Még sok kérdés vár válaszra, honnan jöhettek ezek az állatok? Háziusított, avagy gazdás állatok voltak-e? Illetve, hogy hogyan pusztultak el, hogy természetes halált haltak, vagy feláldozták őket? Mert azt tudjuk, hogy macskákat ilyen farmokon tenyésztettek a célból, hogy feláldozzák őket az isteneknek, de olyan a kutyákkal is így volt-e? Hát ezt még vizsgálják a kutatók. Hát ezeket a híreket hoztam önöknek, remélem izgalmas.
Mindig
találok valami
elképesztő.
És akkor nem is tudom, most menjünk ezen élni, vagy belekezdjünk.
Szerintem menjünk el, mert egyet utána, kell, és akkor utána.
Utána lenyomjuk egybe. Ja. Jó, akkor most legyen egy kis zene, és akkor utána folytatjuk a 6. dinasztiával.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fárók földjén, még mindig Olá Adriennel ülök itt, és még mindig a hatodik dinasztiáról beszélünk. Az előző kis blogban Adrien elmondta a híreket, amik nagyon érdekesek voltak, és majd mindenképpen hallgassák vissza a mept.hu, annak az oldalán, ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, ezt az adást és a többit is, mert ajánlom, mert nagyon-nagyon érdekesek szerintem. Nos, akkor bele is kezdünk még ugye a hatodik dinasztiába, az előző alkalommal az első részét elmondtuk, beszéltünk egy picit a piramiszövegekről, majd Adrien pár dolgot azért még mond róluk, hiszen Unisztól, az ötödik dinasztia utolsó fáraójától kezdve a királypiramisokban megjelennek ezek a túlvilági szövegek, a túlvilági lét boldogulását segítő szövegek, amik kizárólag csak a király rendelkezik, még, mert ugyebár ennek az adásnak a végén is egy szakadással zárjuk le, hogy az első átmeneti kor kezdete lesz az, ami a hatodik dinasztiát követi, és hát itt különböző változások lesznek, mind vallásilag, mind államigazgatásilag, mind pedig művészetileg is. Na most, amit mindenképpen szeretnék elmondani, az előző alkalommal fontos uralkodóként megemlítettük Tetit, aki a hatodik dinasztiának az első fáraója volt, nála is vannak piramiszövegek, és ezekről pár dolgot, hogyha Adrien
mondaná. Gyorsan csak, hogy emlékeztető, hogy mégis mik ezek a piramiszövegek, esetleg, ha nem hallották volna a múltkori adást. Ezek ilyen nagyon ősi vallási szövegeknek végül is a gyűjteménye, úgynevezett varási jégből vagy mondásokból állnak, melyek elsődlegesen a fáraó maradványainak védelmére, teste újjá élesztésére irányulnak, és arra, hogy segítség eljutni a túlvilágra. Egyik piramis sem tartalmazza mondások teljes gyűjteményét, Unisz piramisában 236 mondás található, a legbővebb pedig majd a mai tárgyalandó második pepié volt 675 varázsigével.
Egyébként ezeket a neten is meg tudják nézni, mondjuk angol és német fordításban, de biztos magyarul is megvan valahol. A lényeg, hogy ezek fönt vannak, és nagyon szépen alaprajzszerűen mutatják be, hogy bizony melyik részeken vannak, melyik szövegek és annak a fordítás. Úgyhogy nagyon érdekesek, mi is hasznát vettük annak idején.
Bizony, és ezeket a különböző hosszúságú és képi illusztráció nélküli mondásokat függőleges oszlopokból vésték fel a piramisok föld alatti helyiségeibe, erről pedig képeket tudnak nézni, kettő képünk is van a map.hu oldalon, nagyon szépen látható, hogy itt tényleg nincs benne semmi ez képi ábrázolás, csak így a szöveg sorban szépen. Műfajilag igen eltérő szövegek alkotják, himnuszok, varázsszövegek, litániák, dramatikus jellegű részek is előfordulnak benne. Unisznak és a hatodik dinasztia uralkodóinak a piramisához tartozó föld alatti helyiségek alap elrendezése ugye közel azonos, egy szarkofágteremből ennek a keleti oldalán egy előkamrából, valamint egy ennek az északi falától kiinduló és a piramis északi oldalához vezető folyosóból áll. A szarkofágteremben például ennek az északi falán található a szövegek, olyan szövegek, ami az áldozati rituáléval foglalkoznak, és minden szövegnek megvan a helye eleinte, hogy melyik holt található, tehát mindig ott helyezkedett el az adott piramisokban. Végülis általánosságban elmondható ezekről a szövegekről, hogy az elhunyt király égbe emelkedését és isteni világba történő bejutását célozza. Nagyon sokat foglalkoznak Ozirisszal, illetve a napkirálya Rével. Végülis ennyit szerettem volna csak így még röviden hozzáfűzni a piramis szövegekhez.
Egy másik tetti, amit Adrien is mondta, hogy mennyire nagy vagy sok tömérdeknyi számú piramis szövege maradt meg. Az ő uralkodása után kezdetét vette Userkarinak az uralkodásról, csak pár dolgot mondanám, mert nem annyira fontos számunkra. Az uralkodásról pont emiatt, hogy nem is tudunk sokat, Manetón említi, és úgy említi tulajdonképpen, hogy Userkarinak az elődje, tehát egy összeesküvésnek az áldozat lett, és sokak szerint fennáll a lehetősége, hogy Userkaré részt vett ebben az összeesküvésben, vagy talán pont a vezetője is volt. De az egyiptomi királylisták nagy része is megemlíti Userkarét, amik alapján 2 és 4 év közé datálható az uralkodási ideje. Egyébként más dolgok is, más emlékek is vannak tulajdonképpen, amik említik őt. Van egy délszakkarai kő, ez a dinasztia első uralkodének az évkönyvét tartalmazó stéli. Ennek a maradványa, ez is megerősíti, hogy uralkodott egy király Teti és Pepi közt, de itt a név nem maradt fenn, tehát, hogy ugye ez is töredékes és problémás megállapítani, de azért mégiscsak megemlítjük. És ami szintén gondot jelent, hogy piramis vagy egyéb építmény nem is társítható Userkaf nevéhez, de van egy felirat, ami szerint egy nagyszabású építkezésbe is kezdett, de ezt nem tudjuk pontosan, mert ugye nincsen. Tehát ez nagyon érdekes, és a sírja sem került elő szerencsétlennek, de valószínűleg Abuszírban található, vagy valahol a dél-szakkarai régióban temették el, és ő utána pedig következett a mai napnak az egyik legfontosabb uralkodója, első Pepi. Mondjak pár dolgot róla? Rendben, tehát első Pepiről szeretnék pár dolgot beszélni, ő nagyon... Nagyon, 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 nagyon érdekes, mert a második neve, vagy az uralkodói neve az Mary Ray, ez azért lesz fontos, mert majd két hölgyet is meg fogunk említeni, akik közül az egyik Ahessen Pepi, vagy Ahessen Mary Ray, aminek van jelentése, el fogjuk szépen mondani, nagyon érdekes. Ráadásul kettő Ahessen Mary Ray, Ahessen Pepi van, úgyhogy teljesen
a dolgunk.
Nem, nem teljesen, de ezek nem az igazi neveik a hölgyeknek, hanem felvették, Pepi, ahogy királynők lettek. Igen, az ő az élete Pepi csodálatos. Még megmaradtak a fordítási emlékek, hihetetlen. Tehát ez a híres első Pepi, vagy Mary Ray-nek a varodjának összekérem. Ők a hatodik dinasztiának a harmadik fáraójáról van szó. És amiről beszéltünk ugye itt a hölgyeknél, hogy feleségül vette az Abidoszi Hui és Nebet Veszírnek a két lányát, ez azért lesz fontos nekünk. Az óvirodalomban még a királyoké a főszerep, ugye ők Ré fiai, a napistennek a gyermekei, a közvetítők a két világ között. Na most a probléma ott van, amikor ez a hatalom kezd meggyengülni, és a nomarkhoszok, azaz a nomosz kormányzók, vagyis a tartomány vezetők, több nevük nincs.
Nem tudom. És egyiptomi neve?
Az is sajnos, ja, már nem emlékszek. A csáti az vezér, igen, de hogy mi volt? Volt a tartomány, na mindegy is. Ezek egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, erről is már nagyon sokat beszéltünk egyébként a régebbi alkalmakkor is. Na most az is nagyon fontos náluk, hogy beházasodnak, és a fáraóknak a lányait veszik feleségül. Ezzel is ugye érdekes lesznek a rokoni kapcsolatok, meg ugye az első átmeneti korlap.
Ez szóval... azért is van az, hogy a Pepi a méren hú, de sokáig élt már, mint a második Pepi.
Igen.
Ugye a fiait is túlélte. És meg uralkodó nélkül, ugye, mármint utód nélkül, és azért úgy gondolják ezek a nomarkhoszok, mivel hogy a közük van valamilyen szinten ugye a családhoz, hogy akkor majd ők veszik át szépen a hatalmat, és ebből lesznek majd a bonyodalmak, meg ugye az unokák.
Igen, nagyon érdekes időszakba lépünk.
Még térjünk vissza első Pepihez.
Még első Pepiről, hogy itt van a két kis felesége, de ezen kívül volt több is. Honnan tudjuk? Persze a kis piramisokból, azaz a nagy piramis, már első Pepi nagy piramisa mellett lévő kis mellék piramisokból, amik a lányának is volt építve, a feleségének, ugye párok így szoktak tulajdonképpen gondoskodni a párjuknak a túlvilági életükről. Uh-huh. Vagy a párjaiknak a túlvilági életeikről.
Még egy picit a családjáról mondanék, legidősebb lánya második Iput, és egy másik ismert lánya pedig Neit, ők mindketten második Pepi feleségei lesznek majd, ugye. Uralkodása alatt folytatódott a tartományok örökös helytartóinak megerősödése, ugye főként Felső Egyiptomról van szó jelenleg. Első Pepi vezérei közül többen ismerté is váltak, például Mereruka, őt talán ismerhetjük. Többit nem mondom el, mert na, igazából csak ilyen.
Omererukának nagyon szép masztabája maradt fel szakkarában.
Igen, azért gondoltam, hogy igen. Első Pepi kereskedelmi és nyersanyag szerzési céllal ugye expedíciókat indított a sínai félszigetre, és Palesztinába ugye az kb. Tovább is viszi ezt a hagyományt, így azért az óbirodalomban nagyjából erről tudtunk beszélni, ha külkereskedelemről vagy külkapcsolatokról beszéltünk, hogy azért sínai félsziget, Palesztina, illetve Punt, nyersanyagforrások beszerzése, és ugye a végül ilyen kereskedelem. Ja,
meg itt a hatodik dinasztiában jelentős lesz majd a núbiai dolgok, mert itt beszéltünk arról, hogy a núbiai C-csoport ekkor fog visszatérni, az első kataraktánál problémák lesznek, letelepednek, kontroll alá akarják vonni, el is tűnnek, vagy igen, akkor voltak bék, tehát hogy nagyon érdekes, igen.
Igen, pont azt akarom, hogy délen a második núbiai vízesésig nyomultak előre, tehát ott foglaltak területeket Egyiptom számára. Elég sok helyen építkezett, hát mondok pár dolgot, Bubastis, Abydos, Tanis, Dendara, Elefantiné, Heliopolis, Koptos, hogy azért ezek mind ilyen vallási központok, hogyha megfigyelik, Armand, Edfu, Hierakonpolis, itt ilyen szakrális épületeket épített, piramisát pedig Szakkarában találhatjuk, melyet Menefer Pepi néven említenek, ugye ez azt jelenti, hogy Pepi szép és örök. Nagyon szép. Később innen eredt a főváros Memphis elnevezése egyébként. A piramisban már erősen lepusztult sajnos, olyannyira, hogy a sírkamra lefedése kívülről is felismerhető. Méretei alapján a kicsik közé tartozik, oldalhossza mindössze 76 méter. Ez be is piramis szövegek találhatók, amiről most már nem vagyok hajlandó többet beszélni, mert
a
mindenki
Szepat,
nagyon
a
nomosz,
nem a Szepat?
Szepat. Az egyiptomi múzeumban, Kairóban találhatók szoborok első Pepiről, nevét megemlíti a Hator templom feliratain Dendarában, az Ámonnak szentelt templom maradványain az egykori Taniszban, tehát itt találhatjuk a neveit. Azt hiszem, hogy talán van fenn még kép, hogy kiről van fenn még kép, tudod, egy ilyen fémszobor, vagy ilyen...
Nem tudom.
Nem emlékszel? Na mindegy, majd. De tudod, kiről? Uniszról? Nem, Pepiről. Hierakonpoliszi részszobor, ami egyébként fiával ábrázolja, ez az egyik szobor, ami ott van, illetve... Hát, ha jól tudom, még a második Pepiről és az édesanyjáról lesz egy szobor fent, hogyha nézzük esetleg a képeket.
Arról fogunk is beszélni egyébként, mert ez egy nagyon szép ábrázolás.
Akkor nem is lövöm le, akkor majd akkor, ha odaérünk, akkor elmondom. Csak hogy így eszembe jutottak a képek hirtelen, hogy mit láthatunk még. És utána ugye végülis első papírról ennyit szerettünk volna mondani, és jön még egy uralkodó, első nem TM Szaf, uralkodói névén Merenré, nem igazán tudunk róla mit mondani. Ő volt a negyedik fáró ebben a dinasztiában, és első Pepi idősebb fiaként született, de rövid uralkodása után féltestvére második Pepi következik a trónon, úgyhogy igazából erről a nem TM Szafról, vagy róla ennyit szerettem volna mondani így röviden. És akkor jön ugye második Pepi, ő esetleg ismertebb lehet önök számára is, elég sokáig uralkodott, ha másból azért legalább onnan, másból nem. Görögösen Pióps néven tudjuk megemlíteni, illetve az uralkodói neve pedig Noferkaré volt. Ugye ő az ötödik uralkodó ebben a dinasztiában. Édesapja Pepi fáró, anyja pedig második Anhesen Pepi királyné. Jaj, ezek az Anhesen Pepik sorban. Féltestvére első nem TM Szaf után, tehát ugye ő volt az előző uralkodó, 6 évesen kerül a trónra, nagyon-nagyon korán. A hagyomány szerint 94 évig uralkodott, de az ismert adatok ennél lényegesen rövidebb időszakot valószínűsítenek. Kormányzása alatt a központi hatalom végzetesen meggyengült a tartományi arisztokráciával szemben, melynek következtében ugye hát szétesik ez az úgynevezett óbirodalom. Második Pepi, első Pepi és második Anhesen Pepinek ugye a fia volt, féltestvérei, hát jó, sokan voltak, minimum 3-an, feleségei, itt is többről tudunk beszélni, tehát Neit, második Iput, szintén a féltestvérei voltak, tehát a saját testvéreit, úgymond féltestvéreit vette el, de hát az ez se ismeretlen számunkra, erről is már nagyon sokat beszéltünk itt az adások során. Ugye itt szintén egy Anhesen Pepiről kell beszélnünk, aki az unokahúga volt, és 2 további feleségről is tudunk, akik szintén névről is ismertek, tehát tudjuk a nevüket is. Neitől született egy fia, méghozzá második nem TM Szav, ő követi majd a trónon, de hát róla is szintén, ő is egy úgymond kérész lelkű fáró lett, mert így nem sokat tudunk róla elmondani. Tehát igazából ebben a dinasztiában így második Pepi, első Pepi és második Pepi, akiről még többet lehet, és így ennyi. Meg majd Franci mindjárt fog egy picit Nitókriszról beszélni, de még egy pár dolgot elmondanék azért második Pepiről, mégiscsak a 94 éve alatt csak történt valami. Ugye gyermekként került a fáraók székébe, amiért egy ideig anyja, második Anhesen Pepi uralkodott. Nem lehetne ezt valahogy rövidíteni ezt a nevet. Második a uralkodott. Ő is több ízben indított expedíciót Núbiába, piramisa ugye Szakkarában épült fel. Úgy tartják, hogy legalább 66 évig ült a trónon, méghozzá azért, mert találtak a szakkarai halotti templomában, találtak egy olyan fal firkát, úgymond, amely a 33. 2 évenkénti népszámlálásra tesz utalást, úgyhogy ebből jön ez, hogy valószínűleg 66 évig ült a trónon, de hát ez is nagy kérdés manapság, mert ugye minden forrást kb. Más évet hoz uralkodási évnek. Arról már sokat beszéltünk, hogy a vidéki arisztokrácia egyre jobban megerősödik, és hiába próbál szembeszállni Veli Pepi, hát szinte kudarcot vall. A helyi közigazgatás magasrangú tisztviselői valódi kiskirályokká váltak a tartományukban, posztjaik örökletes tulajdonukká lettek, nomoszaikat pedig voltak éppen saját tulajdonukként kezelték. A nomarkoszok a kerület kormányzói kisajátították a királyi hatalom egy részét, a fáraó lányait vették feleségül, és így mitikus tisztelet övezte őket is, melyet a papság hatalmi befolyásának növekedése is erősített. A kormányzók közül több a gyenge központi hatalom, vagy közül több a gyenge központi hatalom miatt elhanyagolta ugye kötelességeit, ez is vezetett ahhoz, hogy hát szinte így szétesik a gazdaság, és a hatalom tényleg teljesen felborul, a királynak a, hát így a rangja szinte lecsökken a nem is tudom hova, és ezek a nomarkoszok pedig egyre erősebbé válnak. Piramisát mondtuk, hogy Szakkarában található, ennek szélessége 79 méter, magassága 53. Hiába sokáig uralkodott Pepi, azért egy nagyobb piramist várnánk tőle, de hát ez így úgymond átlagosnak mondható ez a piramis. Ebbe is szintén piramis szövegeket találunk, és 3 főfelesége, tehát második Iput, Udzsepten és Neit a mellette lévő kis piramisban lett elhelyezve. Tehát itt is arról beszélhetünk, mint ugye megszoktuk ebbe a dinasztiában, hogy van egy nagy főpiramis, ami a királyé, és akkor mellette pedig ilyen pici piramisok helyezkednek el, ami általában a főfeleségeknek ad nyughelyet. Úgyhogy ennyi lenne egy második Pepiről, és akkor a dinasztiát Nitokris királynő fogja lezárni, és erről pedig még Franci mond nekünk pár dolgot.
És akkor itt Ahesen Pepiről pár dolgot mondanék, ugye a másodikról, aki elvileg úgy, mármint, hogy biztosan az anyukája volt második Pepinek. Itt a lényeg az, hogy valójában nem említik a források biztosra, hogy ő uralkodott volna Pepi helyett, de amit láthatnak a honlapon is, az a szobor, amit előbb Addin említett, a kis alabástrom szobor, az anyukája ölében van a kis Pepi. Na, ez az, ami miatt úgy gondolják, hogy valami lehetett, hiszen egyrészt az óbirodalomban ez az ennyire nagyon bensőséges ábrázolás nem volt még jelen, ugye ezt később fogjuk látni, főleg az Amarna-korban, amikor szinte alappá válik, ezt tudjuk, nagyon sokszor beszéltünk erről. Egyébként ez a szobor ma a Brooklyn Múzeumban található, és hát egy nagyon tényleg egy kis szeretetteljes aranyos kis szobor, az anyuka pedig egy trónon ül, a fáró pedig még gyermek, de felnőtt férfiként van ábrázolva, mint a teste, meg hogy nem eszkendője van, meg vannak a parókat, tehát hogy igazából tényleg úgy van ábrázolva, nem pedig úgy ez a kis egy tincsel, ami a gyermekeknek a jele. Tehát ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy ez az anya királynénak fontos szerepe volt. És amit még rólad kell tudni, mint mondtuk, hogy Ahesem Pepik, mind a ketten, tehát ő is testvére is, aki ugye ezeknek a vezéreknek a lányai voltak, és az ő tiszteletére vették fel ezt a nevet, amit mondtunk, hogy az ő élete Pepié. Mind a kettő Ahesem Pepinek lett gyermeke Pepitől, tehát hogy itt igazából extra nagy kavar lenne, mivel is nem fog belemenni, de említik őt magyarul második Ahesem Pepit a piramisában is, valamint rokon a piramisában is, valamint egy sínai félszigeten talált feliraton, valamint egy abüdoszi dekrétumban is, ugye az említett szobron. Is. Tehát ő azért elég menőnek
híres volt,
de ugye nem annyira volt híres, mint... Ja, és a címei között van például, hogy a király felesége, a király anyja, tehát hogy így megvannak ezek a kis címei is. Viszont aki még híresebb talán már, mint hogy a mi számunkra, de egyébként nincsenek róla adatok, tehát ezt csak ilyen említés szinten mondanánk róla pár dolgot, ugye Nitokris, aki hát az ókori Egyiptomnak az első női fárójáról van szó.
Második Pepinek a lányáról.
Igen, és ez nagyon érdekes, mert Hatshepsut lesz majd az a 18. dinasztiában, akiről ennyit tudunk, valamint még később is, pont már egyszer végigvettük ezeket a női uralkodókat, hogy kik voltak, na de ő az első tényleg, egyébként Neitikret az egyiptomi neve, amire most nem megyek bele, de ez a Nitokris megint a görögös, csak milyen érdekes, hogy maradnak fenn, nem? Mármint, hogy...
Egyiknek az egyiptomi
nevét. Igen, eddig mindenkinek az egyiptomi nevét mondtuk szintén, és hogy szinte, és meg Nitokrisszal kezdjük, és hogy ezt ismerik jobban. Milyen érdekes, ebben nem is gondoltam még bele. Tehát második Pepi lányaként született, és valószínűleg... De egyébként tényleg, meg hogy a Ramszesz, de mondjuk az meg egyiptomi is érdekes. Na de, valószínűleg Fivirének volt a felesége, hogy ez nem kell meglepődni, az ókori Egyiptomban ez nem volt negatív, meg nem olyan, mint ma a testvérházasság teljesen más. Fivire halála után, mint Egyiptom első női fáraója, örökölte a hatalmat, de nem sokáig. Tehát, hogy ezt ugye beszéltük is, az megy egy-két évig kb. Még volt, és utána összeomlott a világ. Szerencsétlenek, de belegondolunk abba. De hát körülbelül egyébként, meg ugye hát milyen érdekes, hogy amit ebben muszáj belemenni egy kicsit, az, hogy ugye női fáraót, tehát nem fogadtak volna el, csak maximum egy ilyen ideiglenes állapot
vagy egy
akarták.
Ilyen részes helyzetben, vagy
igen,
ilyen...
vagy abban, amikor nagyon nagy gond van, tehát inkább vártak volna, és kineveznek mást, vagy egy réges, vagy bármi, de hogy tényleg egy nő legyen a trónon, ilyenkor, hát ez szinte hihetetlen. Valószínűleg
tényleg meg lehetett a baj, nem csak a források.
Igen, és ugye Adrian is mondta ezt, az asszály, és ugye a gabona nem termett meg szárazság volt, meg problémák termés, tehát ugye az éhínséghez vezetett, ezen kívül egy, tehát minden kicsi apró dolog véletlenszerűen összejátszott, és így maga az óbirodalom is összeomlott, ami nagyon érdekes. Meg hát ezeket így kapja Egyiptom ugye a történelem folyamán. Na mindegy, sok gyermekét és unokáját túlélte második Pepi, ezért a halála után az utódlási válság volt, hogy most ki legyen meg, hát hogy tényleg 94-ig uralkodni egy trónon, az azért nem semmi. Először második Merenré volt a trónörökös, és ugye ő is lépett hatalomra, majd pedig Nitokris, aki Maneton szerint, ez nagyon kedves, azt mondja, hogy korának, ezt idézem, korának legnemesebb és legszebb asszonya volt, és világos bőrű. Milyen érdekes,
igen,
ez ki van emelve.
Én is olvastam.
Ebből is lehet következni, hogy akkor a többiek valószínűleg sötétebb bőrűek voltak. Már ugye nem kell összekeverni mai arabokkal, nem annyira, de hogy érdekes dolgok. Mondjuk, igen. És Nitokris a hatalma alatt...
És azt is kiemelték, emlékszel, amikor... Na mindegy, nem megyek be, nem. Mondjad.
És Nitokris a hatalma alatt, ugye a politikai válság az egyértelmű volt, mint mondtuk, ebbe átművel kevés, hogy nem tudunk belemenni, de igazából nem is beszélek többet róla. Még vannak róla dolgok, de
mondjad,
hát Hérodotosz is említi őt. Hérodotosz, hát ugye nem is húzzuk le többet, mert elég sokszor lehúztuk szegény antik auktorunkat, de az a lényeg, hogy ő negatívan ír róla. Azt mondja, hogy sok egyiptomi törbe csalt és elpusztított és megölt.
De azért, mert megölték a testvérét.
Igen, de azt mondják, hogy ez valószínűleg nem igaz. És az azt mondja, hogy utána öngyilkos lett. Tehát ez nagyon furcsa, igen.
Én úgy
és
tudtam,
akkor azt mondja, igen.
De hogy valamelyik forrás azt írja, hogy megölték a testvérét, amit igen. Ő meg is bosszul, ezért ez menekülnie kellett.
Igen. Nagyon hát érdekes, de azt mondják, hogy kerülje a népharagját, de azt mondják, hogy a történet valószínűleg nem igaz, mert Hérodotosz összekeveri Teti meggyilkolását, zárójel, amennyiben az megtörtént. Tehát itt teljesen ugye, a képzavar van. Az mondják, hogy nincsen szerencsétlen nőről semmilyen emlék, a sírja ismeretlen, ezek szerint ugye mumiája sincsen meg. Tehát igazából nem nagyon tudunk róla semmit, annyit tudunk, hogy 19. dinasztia idején megírt torinói papírus, torinói király papírus, 2 év, 1 hónapot és 1 napot ad neki, de sok egyiptológus szerint az más. Tehát, hogy komolyan azt mondják, hogy ez nem, csak hogy, mert egy férfi név
jaj,
van.
Más ember.
Más ember.
Jaj, nem így értem.
Jaj. Szóval az a lényeg, hogy teljesen káoszban vagyunk a Nitokhisszal kapcsolatban. A lényeg, hogy az első női fáraó így vonult be. Én hiszek benne. Szerintem volt.
Szerintem is.
Ugye?
Hát persze, hogy volt, csak el akarják tüntetni, mint minden női uralkodót a korokban, az elkövetkező korokban.
Igen. De hát megmaradtak, milyen szép egyébként. Elég
igen,
sok.
De csomóról nem tudjuk, hogy hova tűnt, hol a
sírja.
Mumia, sír.
Igen, elég érdekes. Na, de amit ugye most így lezárásként még mondhatnánk, hogy az óbirodalom tulajdonképpen a végéhez értünk. Az elején láthattuk egy virágzó birodalmat, művészetileg, vallásilag, gazdaságilag, tulajdonképpen minden területben egy virágzó birodalomról volt szó, hiszen óbirodalom, ugye előtte az első 2 dinasztia, első 2-3 dinasztia még nem tartozott a birodalomba, hiszen nincsen szó itt egységes birodalomról. Innentől kezdve, ahogy a piramis építők megjelennek, ahogy a 4. dinasztia felbukkan, tökéletesedik tulajdonképpen minden egy gazdasági csoda, ami történik ebben az időszakban, vallásilag pedig a napkultusz és fáraónak az istenítése lép a középpontba. Ahhoz képest ez a mostani dolog ugyanígy beköszönt, tehát, hogy tulajdonképpen itt meg a vége lesz, minden eltűnik, és majdnem szinte az elejéről kell mindent felépíteni, a fáraói hatalmat
megint
visszaállítani.
Megint egyesítik majd ugye a...
Egyesíteni kell alsó és felső Egyiptomot.
Mint ugye az óbirodalom elején.
Igen.
És
a vallási szövegek, a vallást is újra kell alkotni, hiszen innentől kezdve már nem csak az uralkodó rendelkezik kozmikus túlvilági élete, hanem tulajdonképpen maguk az emberek is, és majd a Ramszeszek korában, az újbirodalomban pedig már az állatok is, tehát itt látható egy vallási fejlődés, vagy épp hanyatlás kinek hogy, és művészetileg pedig hát nem is kell előrevetíteni azt, hogy innentől kezdve az abszolút kőből való építkezés, majd a középbirodalomtól kezdve, és a monumentalitásra való törekvés, de már nem piramis formában lesz az elfogadott és használt.
Igen, ugye a temetkezés is egyre, most voltak ugye nekünk a kis masztabáink, aztán piramis masztaba, és akkor majd lesznek a kis halotti templomunk, majd a végén az új birodalomban, ugye mindig beszéltünk a, mi ez, a királyok völgyében vájt, sírokról, úgyhogy tényleg ebben is egy ilyen fejlődés, vagy hát visszafejlődés kinek, hogy látszik még a művészet, például a képi ábrázolás, az viszont majd fejlődik.
Igen. Most egyre majd... szebb, díszesebb sírok lesznek, csodálatosak, úgyhogy...
Igen, úgyhogy nagyon izgalmas korszak vár még ránk.
Ennyit terveztünk a mai adásba, köszönjük szépen a figyelmet, és 4 hét múlva találkozunk már az első átmeneti korra.
Bizony, köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.